Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. Sorozatunkban a harmadik témához, harmadik előadáshoz érkeztünk, amelyiknek a címe a bűn testének hasonlatossága. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből szeretnék egy alapgondolatot olvasni, és innen elindulni. A rómabeliekhez írott levél 8. fejezetének 3. versében a következőket olvashatjuk az apostol írásából. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor úgy gondolom, hogy az első kérdés az kell, hogy legyen, amit meg kell vizsgáljunk, mit jelent ez a szó a Bibliában, hogy test. A vizsgálatra azért is nagy szükség van, mivel ebben a kérdésben való állásfoglalásunk döntő jelentőségű az Istennel való kapcsolatunkban. A krisztológiai viták középpontjában is mindig az áll, hogy Jézus testé lett. Azonban mindig ott van egy nagy kérdés, és ez adja tulajdonképpen a különbözőséget, hogy milyen testben lett testé. Milyen az a test, amit Jézus magára vett akkor? Az elképzelések sokasága látott már napvilágot a történelem folyamán egészen napjainkig, a kora kereszténység idejétől kezdve, ezért nagyon fontos tisztán látni abban, hogy Jézus milyen testben is lett emberré. Az egyik irányzat értelmezését, napjaink irányzatának értelmezését Vankó Zsuzsa írása alapján szeretném bemutatni és megismertetni. A Jézus Krisztus testé lett Isten című tanulmányában írja a következőket. Az apostol azt írja, hogy egyenesen az Isten lelkét és az antikrisztusi lelket ismerhetjük meg abból, hogy valaki ezt vagy amaszt vallja. Nyilvánvaló, hogy a test szónak valami különleges jelentése és jelentősége van itt. Mivel ez az összes meghatározás, ami ebben az igében van, és amin minden megfordul, testben megjelent üdvözítőnek valljuk Jézust, vagy pedig nem valljuk őt testben megjelent üdvözítőnek. A Biblia fogalom világában egy külön nevet kap a bűnesek utáni, megromlott, fertőzött emberi természet. Test lesz a neve. Átvitt értelemben véve a szót, a test, mint teremtésbeli adottság, pozitív és értékes valami. Isten tökéletes alkotása, amely eredeti rendeltetése szerint a Szentlélek temploma. Átvitt értelmi, speciális használatánál azonban negatív tartalmat kap, az az alapja ennek a szóhasználatnak, hogy a bűn törvénye az ember tagjaiban van. A test hordozza, tartalmazza valamiképpen az ösztönös hajlamokat, benne vannak felírva törvényként. Mindenekelőtt arra tényre kell rámutatnunk, hogy minden esetben a szarx szó szerepel, amikor Jézus testélételéről van szó az Új Szövetségben. Az a test szó, amelynek átvitt értelmű jelentése is van, a bűn miatt megromlott emberi természetet is jelenti. Tehát nem a másik test szó, a szóma jelöli Jézus testélételét, amelynek nincsen ilyen átvitt negatív értelmű jelentése. No, az előbb felolvasott idézetek a következő állításokat tartalmaznák, egy kicsit szeretném pontokban foglalni, és aztán tovább lépni. Először is azt mondja el, hogy a teremtés beli fizikai test jelölésére használt szó a bűn rontása miatt egy jelképes fogalommá vált, ugye a Biblia fogalomtárában. A másik gondolat, amit kimond János apostol első levelének 4. fejezetében a 2.-3. vers alapján, hogy ott, amikor az apostol arról beszél, hogy aki nem vallja Jézus testben megjelent üdvözítőnek, az az Antikrisztus, na ennek az igének az értelmezésével kapcsolatban mondja ki, hogy nem a fizikai testet kell érteni ott az apostol meghatározásában, hanem a jelképesen vett testet, a bűn által megromlott emberi természetet. Aztán megállapítja azt is, és kimondja, hogy a görög új szövetség két szót használ a test kifejezésére, ugye a szarx és a szóma szavakat. És ez így is van. A Biblia csak a szarx szót használja a jelképes test kifejezésre, mondja ő. És ugyanakkor még egy megállapítást tesz, hogy amikor Jézus testélételéről beszél a Biblia, akkor mindig ezt a jelképesen vett átvitt értelmű jelentéstartalommal bíró szót, a szarxót használja, minden esetben, amikor Jézus testélételéről szól az ige. Na most mindezek után egy kicsit nézzük meg, hogy ezek az állítások mennyiben állják meg a Biblia próbáját, mit mond erről maga a Biblia. Valóban határozottan elmondhatjuk, hogy a Biblia fogalomtárában valóban több jelentéstartalommal is bír a test szó, meghatározva egyrészt az emberi természet materiális részét, a fizikai értelemben vett testet, a hús- és vértestet, vagyis magát az anyagot. Ugyanakkor jelenti az ember élő szervezetét, a fizikai lényünket uraló törvényeket, természetünket, az aktívan funkcionáló szervezetet, vagyis magát az életet, az élő tevékenységet. És jelenti, ahogy az előbbi idézetben is olvastuk valóban, a bűn által megrontott emberi természetet is, amit úgy is szoktunk mondani, hogy testies vagy érzéki. Ebben az esetben a test szó valóban a megromlott belső természetünkkel kapcsolatos meghatározás minden esetben a Bibliában. Az egyes ige szakaszok tartalmi jelentésének a meghatározását, hogy ott éppen, ahol egy-egy ilyen szót találunk, hogy test, ott melyik testről van szó a háromféle variációból, hogy csak az anyagi testről, az életről, az élő tevékenységről, vagy éppen az átvitt értelemben vett testről, a megromlott természetről. A Biblia melyik fogalmat akarja ezzel a szóval megjelölni, azt nem lehet csupán nyelvtanilag vagy fordítói értelmezés alapján eldönteni. Azt mondjuk, hogy ez a szó a görögben csak ezt jelenti. Az apostolok ugyanis váltó szóként használják teljesen a szarx és a szóma szavakat. Írásaikban egyáltalán nem tulajdonítottak más értelmet egyik vagy a másik szónak. El kell azonban még azt is mondanom, hogy bár a mai görög szótárak szintén próbálnak bizonyos különbséget tenni a két szó jelentése között, ezeket az értelmezéseket, amiket a szótárok adnak, azonban nem igazolják az apostolok írásai egészen. Szeretnék is néhány példával szolgálni erre, Pál apostol írásaiból szeretnék hivatkozásokat tenni, és a tartalmilag legkritikusabb területre szeretném irányítani a figyelmet, ahol Pál apostol abszolút nem tesz különbséget a két szó között, teljesen váltó szóként, váltó fogalomként használja mind a két szót. A Rómabeliekhez írott levélben a 6., 7., 8. fejezetben ez a legkritikusabb írása ebben a témakörben az apostolnak. Szeretném majd ajánlani mindenkinek, aki közelebbről érdekel a téma, hogy előadás után a jegyzeteket meg lehet találni, és ott a pontos felsorolását, listáját megtaláljátok ezeknek a verseknek. A kritikus gondolatokat szeretném csak megemlíteni most, ugyanis az előbbi megállapításban arról volt szó, hogy a Biblia, az Új Szövetség csak a szarx szót használja, az átvitt értelemben vett testre, a megromlott természetünkre. Néhány példával szeretném érzékeltetni, hogy nem egészen így van, hiszen az Új Szövetség tele van olyan Biblia verssel, ahol a szóma szavakkal is jelöli a megromlott természetünket. Például a Rómabeliekhez írott levél 6. fejezet 6. versében, ahol azt mondja az apostol, ami ó emberünk vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste. Itt szóma szerepel az eredeti szövegben, és a bűntestéről beszél, vagyis a megromlott természetről. Aztán még egy kritikus versre hadd irányítsam a figyelmet, bár a jegyzetben majd több lesz. A 7. fejezet 24. versében szintén, amikor Pál apostol kétségbe esetten fölkiált, és azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből, vagyis a megromlott természetemből, na itt szintén a szóma szó szerepel. Ugyanezt figyelhetjük meg, ugyanezt a törvényszerűséget Jézus testélételével kapcsolatos igeverseknél is. Ott sem állja meg a Biblia próbáját az a állítás, hogy Jézus testélételével minden esetben csak a szarx szót használja az újszövetségi görög szentírás. Hadd hivatkozzak például a zsidókhoz írott levél 10. fejezet 5. versére, ahol arról beszél a szentírás, hogy e világba bejövetelemkor testet alkottál nekem, és itt is a szóma szerepel. És még néhány ilyen példát lehetne felsorolni. Na most mindezeknek a hátterén tehát egyáltalán nem lehet olyat állítani, hogy Jézus testélételével kapcsolatban mindig a szarx szó szerepel, de az sem, hogy a jelképesen vett testet, a megromlott természetünket mindig a szark szó jelöli az új szövetségben. Néhány példákban, még a következőkben, néhány rendkívüli példával szeretném érzékeltetni azt, hogy ez a két szó, a szarx és a szóma szavaknak csupán szótári értelmezésével mennyire nem lehet meghatározni azt a jelentést, hogy ott abban az adott igeversben pontosan melyik testről beszél, mindig többre van szükség. Pál apostol például egyetlen versben mindkét szót ugyanazon fogalom jelölésére használja. Hadd hivatkozzak a Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 13. versére, tehát a Róma 8.13, ahol azt mondja el az apostol, mert ha test szerint éltek, és itt a szark szót használja, akkor meghaltok, de ha a test, szóma, cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mind a két meghatározásban a bűn által megrontott természetünkről van szó. A mondat egyik részében a szark szót használja, a másik részében a szómát. Egy másik példa. Ugyancsak Pál egy másik versében csak az egyik szóval határoz meg két ellentétes fogalmat. Egyetlen szóval két ellentétes fogalmat határoz meg. Filippi 3.21-ben találjuk ezt a verset, ahol azt mondja az apostol, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, szóma, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, szóma. Gondolom nem azonos Jézus dicsőséges teste, ami bűn által megrontott nyomorúságos testünkhöz. Két teljesen ellentétes fogalomról van szó, két ellentétes állapotról van szó, és mind a kettő állapotot egyetlen szóval jelöli az apostol, szóma, mert testről van szó. A harmadik példa pedig egészen különleges a Bibliában, mert ebben a példában Pál apostol egyetlen fogalom meghatározására mind a két szót használja egyszerre. Tehát egyetlen fogalom meghatározására mind a két szót használja. Kolossé 1.21-ben azt mondja az apostol, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által. És amikor ezt mondja, akkor mind a két szó ott van, a szóma is, meg a szarx is. Vagy a másik, szintén a Kolossé beliekhez írott levélben, a második fejezet 11. versében található, azt mondja az apostol, akiben körül is metéltettetek, kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. És amikor azt mondja, hogy az érzéki bűnök testét, itt is mind a két szót használja, szarx is, szóma is. No, ezekkel a példákkal szerettem volna érzékeltetni, hogy a Bibliában egyáltalán nem ilyen egyértelmű, hogy ilyen kategórikus kijelentést tehessünk, hogy a szarx szó szerepel a megromlott természetre, illetve hogy Jézus testélételével kapcsolatban mindig ez van, és ezzel akarja hangsúlyozni a Biblia, hogy Jézus, ami bűn által megrontott természetünket is magára vette. Szó sincs erről. A Biblia teljesen váltó fogalomként használja ezt a két szót, azonos értelmet tulajdonít mind a két szónak. Mivel az apostolok írásaiban többször találkozunk azzal a kijelentéssel, hogy Jézus hasonló lett hozzánk, ezért szükséges megvizsgálni azt is, hogy ez konkrétan mire vonatkozik. Három igét szeretnék megemlíteni, hogy egyrészt az alapige, ahol arról beszél Pál, hogy Isten elbocsátotta az ő fiát a bűntestének hasonlatosságában. Aztán Filippi 2.7-ben pedig arról beszél, hogy Jézus önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Itt is a hasonló szó szerepel. Aztán Zsidó 2.14-ben pedig arról beszél Pál, hogy mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak. Itt is a hasonlóságról beszél. Na most két írótól is szeretnék idézni, hogy érzékeltessem azt, mit értenek a hasonló kifejezés alatt néhányan. Az egyik író, A.T. Jones, a harmadik angyal üzenet című prédikációs sorozatában, ami magyar nyelven is megjelent, abban a 28.-29. oldalon írja a következőket. Nehogy helytelenül következtessünk a hasonló szóból, nem az az alak ez, nem is annak fényképe, hanem úgy hasonló, hogy tényleg azonos. Ez a hasonló nem azonos a Filippi 2 fejezet hasonlójához, ahol az alakot jelöli, hanem a zsidókhoz írt levélben adott hasonló természetről beszél, hasonló húsvérről. Isten úgy küldte fiát abban a testben, ami teljesen azonos volt a bűnös testtel. Hiszen, hogy Jézus hasonló legyen a bűnös testhez, ahhoz az övének is bűnös testnek kellett lennie. Ahhoz, hogy egyáltalán testté váljon valaki, amint a test e világon létezik, ahhoz pontosan olyan testtel kell rendelkeznie, mint a mi bűnös testünk, mint amilyen ezen a világon szokás. Ezt jelentik tehát ezek a szavak bűnös testhez hasonló alakban. A másik író, Robert Willand, az 1888-as üzenet című tanulmányában a 34. oldalon írja a következőt. Most olvasd el a Róma 1.3-at, az Isten evangéliumát fia felől, ami Urunk Krisztusról, aki Dávid magvából lett test szerint. De milyen volt Dávid természete test szerint? Bűnös vagy sem? Dávid azt mondja, ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Ha Krisztus nem tétetett volna mindenekben hasonlóvá az atyafiakhoz, akkor az ő bűntelen élete egyáltalán nem lenne bátorítás számunkra. Csodálattal szemlélnénk, de ez a csodálat egyben reménytelen kétségbeesés okozója lenne. Ez a két idézet tehát azt mondja el, az apostol megfogalmazásában a hasonló szó azt jelenti, hogy teljesen olyan, mint mi. És különösen Willand testvérünk emeli ki azt a gondolatot, hogy mit is jelent ez a hasonló, amikor olyan, mint mi. Hivatkozik Róma 1.3-ra, ahol azt mondja az ige, Jézus Dávid magvából való test lett. És ezt azonnal tovább következteti, hogy tehát akkor ez mit jelent. És itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy következteti. És újra meg újra ilyen következtetésekkel találkozunk, nem konkrét kijelentésekkel. Milyen volt Dávid? Bűnös? Vagy bűntelen? Mert Jézus az ő magvából lett. És ebbe egy kicsit ott sugallja azt a gondolatot, hogy ha tehát Dávid bűnös volt, akkor Jézus is csak bűnös emberként születhetett. És utána el is mondja, hogy Dávid így hivatkozik magára, hogy én vétekben fogantattam, bűnben melengetett engem anyám. És utána summázza a következtetést, és azt mondja, ha Krisztus nem tétetett volna mindenekben hasonlóvá az atyafiakhoz, akkor az ő bűntelen élete egyáltalán nem lenne bátorítás számunkra. Csodálnánk, de nem jelentene nekünk semmit. A kétségbeesésünket jelenteni a reménytelenségben. No, itt szeretnék megállni, és egy kicsit más irányt adni a gondolatoknak, ugyanis a Jézusról szóló tanításnak ez az irányzata az én hitem szerint a megváltót, az Istennek szentjét a közönséges ember színvonalára süllyeszti le. Szeretnék hivatkozni Pál apostolnak a zsidókhoz írott levelére, ahol a következőket mondja el a 10. fejezet 29. versében. A zsidókhoz írott levél 10. fejezet 29. versében így olvassuk. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten fiát megtapodja és a szövetségnek vérét, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja. Úgy gondolom, hogy és hadd hangsúlyozzam újra, ez az én személyes hitbeli meggyőződésem, hogy ez a tanítási irányzat bizonyos szinten Jézus személyének a meggyalázását jelenti. Azáltal, hogy a közönséges ember bűnös vágyaimmal, hajlamaival ruházza fel Jézus Krisztust, a megváltót, ahogy az apostol fogalmaz, a szövetségnek vérét úgymond tisztátalannak tartja. Az apostol azt mondja ebben az igében, súlyos büntetésre méltónak tartatik az, aki ezt teszi. Ez a szándék a bizonyságtétel szerint Sátántól ered, megtévesztő, csaló mesterművének az egyike. A Tapasztalatok, látomások című könyvében írja Ellen White, a világ megváltóját a közönséges ember színvonalára fokozza le. Tapasztalatok, látomások 78. oldalán olvashatjuk. Egy bibliai példát szeretnék hozni, ugyanis az úrvacsora által adott evangélium pontosan az ellenkezőjét szeretné megtanítani nekünk Jézusról. Amikor a kenyér és a bor jegyeit, mint az úrvacsora jegyeit magunkhoz vesszük, akkor mi adventisták nagyon következetesen hangsúlyozzuk azt, hogy az úrvacsora kenyerének és borának kovásztalannak és erjedetlennek kell lenni. Miért? mert ez Jézus testét és vérét jelképezi. Az új tanítási krisztológiában emberi természetét jelenti a test szó, amiben szerintük ott volt a bűn hajlama. Az úrvacsora evangéliuma viszont pont az ellenkezőjét mondja és tanítja. Éppen azt akarja hirdetni a szentjegyek által, hogy Jézus testében, vérében, vagyis a természetében nem volt benne a bűn kovásza, a bűn megrontó befolyása, hajlama. Ezzel a új tanítás képviselői következetesen hangsúlyozzák azt, hogy Jézusnak csak személyesen elkövetett bűnei nem voltak, de természetében hasonló volt hozzánk, illetve ugyanolyan volt. Lásd az előbb felolvasott szakaszok. Az úrvacsora hasonlata szerint viszont benne, vagyis a testében nem volt még a bűn kovásza sem. Személyes cselekedeteket jelképezi a kovász által átalakított tészta. Ha maradunk a Jézusi példánál. Csak azt nevezhetjük személyes cselekedetnek, amikor már a kovász átalakítja a tésztát. A belső befolyás, a belülről működő erő megváltoztatta. Ilyenné nem vált Jézus. Sem szerintünk, sem a másik tanítás irányzat szerint. A kovász viszont a bűnnek bennünk lévő csíráját jelenti, amely születésünk óta hat bennünk, ami bűnös cselekedetek elkövetésére befolyásol belül a természetünkben. Gondoljatok az előző előadásnak az egyik gondolatára, ahol azt idéztük, hogy kikerülhetetlenül bűnös cselekedetekre predesztinál bennünket az eredendő állapot, a születésbeli állapot. Ez a bűn csírája, ez a bűn kovásza. Az úrvacsora jegyei szerint azonban Jézusban, testében, még a bűn kovásza sem volt benne. A belülről ható erő nem volt benne. Ezt akarja hirdetni az úrvacsora evangéliuma. Ő belülről is tiszta volt ezektől a bűn belső ható erőitől. Jézus emberi természetének tisztaságára vonatkozóan néhány bizonyságtételi idézetet szeretnék megemlíteni. Azzal, hogy az elbukott állapotban lévő ember természetét öltötte magára, Krisztus a legparányibb mértékben sem osztozott annak bűneiben. Az ember természetét ugyan felöltötte, de bűnösségét nem. Jézust nem szennyezte be a romlottság, idegen volt neki a bűn. Ne tárd őt úgy az emberek elé, mint a bűn hajlamaival megterhelt embert. Ő a második Ádám. Egyetlen pillanatra sem volt benne gonosz hajlam. Emberi természetében megőrizte az isteni jellem tisztaságát. Nagyon határozott kijelentések ezek. És következetesen Vájtestvérnő mindig az emberi természetéről beszél. Nem azt mondja, hogy az isteni természetében volt ilyen tiszta, hanem az emberi természetében. Nem volt benne a bűn hajlama, tiszta volt ezektől. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus a többi gyermekekhez hasonlóan részese lett annak, hogy egy testből és vérből való emberként született meg. Ahogy a gyermekek testből és vérből valók, úgy Jézus is részese lett ezeknek. Ezzel azonban Pál apostol egyáltalán nem akarja azt mondani, hogy Jézus a jelképesen vett testet, vagyis a megromlott bűnnel fertőzött természetünket vette magára. Isten nagyon határozottan óv bennünket attól, hogy elvegyünk vagy hozzátegyünk az igéhez, mintha a saját gondolataink az ige gondolatai lennének. Pál itt arról beszél, hogy Jézus az anyagi világ törvényszerűségei alá helyezte magát, mint ahogy minden ember esetében is van ez. Az emberi család tagjaihoz hasonlóan született, nőtt fel, érett férfikorra. Test és vér részese lett hozzánk hasonlóan. Ugyanúgy született meg, mint én. Ugyanúgy volt kisgyermek, ugyanúgy kellett neki nőni. Ugyanúgy rászorult a szülői gondoskodásra. Test és vér részese lett az apostol megfogalmazásában, vagyis valóságosan emberi teste volt, nem csak úgy látszott. Ezt akarja kifejezni az ige. Amikor János apostol is hivatkozik a levelében, hogy aki nem vallja Jézust, testben megjelent Istennek, akkor nem az átvitt értelemben vett testről van szó, ez már belekövetkeztetés. János apostol itt arról beszél, hogy Jézus valóságosan testet öltött, valóságosan emberré lett. Nem csak úgy látszott, mintha emberi alakja volna. Hasonló szempontok alapján beszél a Biblia más helyen is Jézus testélételével kapcsolatban. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy János apostol, amikor azt mondja az igében, aki nem vallja Jézust, testben megjelent Istennek, ugyanez az apostol máshol is beszél Jézus testélételéről. Az evangélium első fejezet 14. versében azt mondja, hogy az ige testé lett. És azonnal hozzáteszi, és mi láttuk az ő dicsőségét. Vagyis ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy Jézus emberi testében az Isten dicsőségének a megnyilatkozása az, ami hangsúlyossá kerül. És a két ige verset nem szabad egymástól elszakítani. A kettőt csak együtt szabad értelmezni, hiszen ugyanaz az apostol írja. A bűn testének hasonlatossága, kifejezés semmivel sem akar többet mondani, mint azt, hogy Jézus annak a kornak az emberéhez volt hasonló, kinézetre és alkatra. A következőkben a bizonyságtételnek ide vonatkozó kijelentéseivel szeretném megerősíteni azt, amit eddig tulajdonképpen a Biblia alapján próbáltam egy kicsit összegezni. Összegezni szeretném azt, hogy Ellen White szerint mit jelent az, hogy Jézus a bűn testének hasonlatosságában lett emberré. Négy fő pont alapján szeretném csokorba gyűjteni White testvérnő írásait. Az egyik témakör, amikor White testvérnő csak arról akar beszélni idézeteiben, hogy Jézus, amikor testé lett, akkor teljesen úgy nézett ki külső megjelenésében, mint korának bármelyik zsidó embere. Hadd olvassam az ide vonatkozó részeket. Földre jöhetett volna, mint figyelemre méltó megjelenésű valaki, aki nem hasonló az emberek fiaihoz. Tekintete dicsőséggel ragyoghatott volna, alakja pedig figyelemre méltó megjelenésű lehetett volna, ami báját és szépségét mutatja a szemlélő számára, de ez nem a menny udvarában elgondolt terv szerint lett volna. Az emberi család és a zsidó faj jellegzetességeit kellett viselnie. Egy másik idézet abból az időből, amikor Jézust mint kisgyermeket bemutatják a templomban. A pap semmi különöset sem vett észre. A gyermeket gyámoltalan csecsemőnek tartotta. A papnak fogalma sem volt arról, hogy a világ üdvözítőjét, a mennyei szentély főpapját tartja kezeiben. Egy másik történet, amikor Keresztelő János kereszteli Jézust. Keresztelő János szavai nem vonatkozhattak másra, csak a rég megígért mesiásra, aki már közöttük van. Megrettenve tekintettek körül a papok és a főemberek, hogy megtalálják, akiről János beszélt, a tömegben azonban nem tudták felismerni. Ahogy említettem is, ezek az idézetek csak egyetlen kérdésről beszélnek. White testvérnő azt akarja hangsúlyozni, hogy Jézus teljesen úgy nézett ki, mint korának bármelyik embere. Semmi különbség nem volt közte és egy másik ember között. Ahogy említettem is, ezek az idézetek csak egyetlen kérdésről beszélnek, ugyanazzal az alkattal, ugyanazzal a fizikummal, sőt, ha még tovább olvasnánk az idézetet, nincs benne a jegyzetben, de az eredeti könyvben ott van, hogy még a ruházatában, a megjelenésében is ugyanolyan volt. Amikor körültekintettek a főpapok, egyáltalán nem tudták megkülönböztetni. Teljesen úgy nézett ki, mint a korának embere, vagyis hasonló volt korának emberéhez. A másik idézett csoport azt szeretné hangsúlyozni, hogy emberi testének és természetének ugyanolyan szükségletekre volt szüksége, mint korának bármelyik ember esetében. Hangozzon a idézetek sora. Amikor Jézus emberi természetet öltött, és megjelent, mint ember, az emberi szervezet teljességének birtokában volt. Szükségletei az ember szükségletei voltak. Testi szükségleteit ki kellett elégítenie, testi fáradtságát, kimerültségét enyhítenie kellett. Az atyához intézett imádság által erősödött meg kötelességeire és megpróbáltatására. Jézus minden dologban hasonlóvá tétetett az atya fiaihoz. Ő testé lett, mint mi vagyunk. Éhezett, megszomjazott, elfáradt. Táplálék tartotta fenn, és álom frissítette fel. Az ember sorsában részesült. Mégis Isten szeplőtlen fia volt. Ő volt a testben megjelent Isten. Krisztus magára vette az emberi természetet, és eljött, hogy azonosuljon az emberiséggel, és hogy a mennyei atyánkat kinyilatkoztassa a bűnös emberiségnek. minden vonatkozásban testvéreihez hasonlóvá lett. Testé lett olyanná, mint mi. Szenvedett éhséget, szomjúságot, fáradtságot, táplálékkal kellett fenntartani a életét, és álomban kellett kipihenni magát. Osztozott az ember sorsában. Mégis Isten ártatlan fia maradt. Az ember megváltására hozott terv jónak látta, hogy Krisztus tapasztalja meg, mi az éhség, a nyomor, és mindaz, amin csak át kell mennie az embernek. Ezek a szakaszok csak azt hangsúlyozzák, hogy Jézus, amikor emberré lett, amikor testé lett, olyanná, mint mi, hasonlóvá lett hozzánk, akkor ez nem mást jelentett, mint hogy ő is ugyanúgy megéhezett, ugyanúgy elfáradt, ugyanúgy kellett a szomjúságát oltani, ugyanúgy álomban pihente ki magát, és így tovább, és így tovább. A harmadik témacsoportban azokat az idézeteket szeretném hangsúlyozni, amikor Vájtestvérnő azt hangsúlyozza, hogy testé lételekor az elbukott állapotban lévő ember, vagyis a bűnössé vált ember természetét vette magára. A következők. Emberi természetbe öltözve jött Isten fia a mélységbe, hol azok voltak, akiket megmenteni szándékozott. Ő benne nem volt bűn, sem bűnös hajlam, örökké tiszta és foltalan volt, mégis magára vette a mi bűnös természetünket. Isteni természetét emberibe öltöztette, hogy az elbukott emberiség mellé állhasson. Krisztus, aki a bűnnek, a szennynek legparányibb árnyalatát sem ismerte, megromlott állapotában öltözte magára az emberi természetünket. Az Isten tervében az állt, hogy Krisztus majd magára fogja ölteni az elbukott ember formáját és természetét. Na, ezek az idézetek azok, amik tulajdonképpen problémát okoznak, és az ehhez hasonló kijelentések, amikor a bizonyságtétel arról beszél, hogy Jézus magára vette a mi bűnös természetünket, a mi megromlott állapotunkban lévő embernek a természetét vette magára. De hogy mit értett Vájtestvérnő ez alatt, amikor ezt mondja, szeretném újra hangsúlyozni azt, rendkívül érvényes az a szabály, és ez alól soha nincs fölmentés, hogy egy írónak a kijelentését mindig a saját kijelentésével lehet hitelesen értelmezni. Nincs jogom arra, hogy az ő egyéb kijelentéseitől függetlenül én magam vezessem tovább egyfajta logikai következtetéssel, hogy na, itt Vájtestvérnő csak erről beszélhetett. Engedjük meg, hogy ő magyarázza meg, mit értett az alatt, amikor ilyen kijelentéseket tett. Ezért szeretném azonnal idézni a negyedik témacsoportot, ahol pedig azt szeretné hangsúlyozni a bizonyságtétel sorai által, hogy az elbukott ember természetével együtt azonban Jézus nem vette magára annak a lelki, belső fertőzöttségét, vagyis a bűnre való hajlamait, indulatait. Következő idézetek vannak ezzel kapcsolatban. Azzal, hogy az elbukott állapotban lévő ember természetét öltötte magára, Krisztus a legparányibb mértékben sem osztozott annak bűneiben. Semmi némű aggodalmunk sem kellene legyen Krisztus emberi természetének tökéletes bűntelen voltát illetően. Őt nem szennyezte be a romlottság, idegen volt neki a bűn. Lelki természete szabad volt a bűn minden nyomától. Ne tárd őt úgy az emberek elé, mint a bűn hajlamaival megterhelt embert. Ő a második Ádám. Az első Ádám tisztának, bűntelen lénynek teremtetett. Nem volt rajta a bűn romlottsága. Isten képmása volt. A bűn miatt utódai az engedetlenségre való örökletes hajlamokkal születnek. Jézus Krisztus azonban az Isten egyszülött fia volt. Magára vette az emberi természetet, és megkísértetett mindenekben, ahogy emberi természet megkísérthető, elkövethetett volna bűnöket, elbukhatott volna, de egyetlen pillanatra sem volt benne gonosz hajlam. Ezek az idézetek a leghatározottabban mondják ki azt, amikor a bizonyságtételekben olyan kijelentéseket olvasunk, hogy Jézus a megromlott állapotunkban vette magára a természetet, az emberi természetet, akkor nem azt érti alatta, hogy a belső fertőzöttségével együtt. Semmi némű aggodalmunk sem kellene legyen Krisztus emberi természetének tökéletes, bűntelen voltát illetően. Nem azt mondja, hogy Jézus nem követett el bűnöket. Nem azt mondja, hogy ő nem cselekedett bűnt, hanem hogy a természetében nem volt a bűn. Vissza szeretnék utalni az úrvacsora evangéliumára. Ez is ezt akarja hirdetni, hogy Jézusban a kovász nem volt ott. A bűn megrontó hajlama nem volt benne. A másik mondatban ki is mondja ezt a tényt, hogy őt nem szennyezte be a romlottság. Idegen volt neki a bűn. Máshol azt írja, hogy Jézus iszonyodott a bűntől. Ha valakinek a természete megromlott, fertőzött, a bűn hajlamaival terhelt, az nem iszonyodik a bűntől. Lehet, hogy legyőzi, és ellenáll neki, de nem iszonyodik tőle. Jézus azonban iszonyodott a bűntől, neki idegen volt a bűn. Az egyik legkritikusabb szakaszt szeretném egy kicsit elemezni is, amit utoljára olvastam. A Biblia kommentárban, 5. kötetben olvasható ez a szakasz. Ne tárd őt úgy az emberek elé, mint a bűn hajlamaival megterhelt embert, ő a második Ádám. Azonnal önmagát értelmezi, vájtestvérnő. Nem lehet félre magyarázni. Azt mondja, azért ne tárd úgy őt az emberek elé a bűn hajlamaival terhelten, mert ő a második Ádám. És aztán még tovább elemzi. Milyen volt az első Ádám? Az első Ádám tisztának, bűntelen lénynek teremtetett, nem volt rajta a bűn romlottsága. Isten képmása volt. És aztán elmondja, hogy a bűn miatt, amikor bejött a bűn, akkor Ádám is megromlott, és utódai is a bűnre való örökletes hajlamokkal születnek. És azonnal így folytatja, de Jézus Krisztus azonban az Isten egyszülött fia, aki magára vette a mi természetünket, de egy pillanatra sem volt benne gonosz hajlam. Úgy gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, világos magyarázata annak az írónak, aki egyébként beszél arról, hogy Jézus, ami megromlott állapotunkban is magára vette az emberi természetet. És hogy mit ért ez alatt, hadd fogalmazzam talán meg a saját szavaimmal, azt, hogy egy embernek nem csak lelki természete van, nem csak az a belső természetet nevezzük természetnek, ami a lelki tevékenységünket szabályozza, hanem a fizikai lényünket szabályozó organizmust is természetnek nevezzük. Pál apostol a korintusiakhoz írott levélében választja külön ezt a két dolgot. Azt mondja az apostol, ami külső emberünkben megromlunk, a belső emberben azonban napról napra újulunk. És Jézus magára vette a bűn által megromlott emberi természetünket fizikumában, életfunkciójában, kinézetében, alkatában, gyengeségében, fizikai erőtelenségében. De a lelki természete, a belső embere, az teljesen tiszta volt, és bűntelen volt. És ez az, amire Vajtesvénő hivatkozik, ne tárjuk őt úgy az emberek elé, mint a bűn hajlamaival megterhelt ember. A hajlamok, a vágyak, a kívánságok ugyanis nem a fizikai testünkben vannak, hanem a belső természetünkben, a lelki tevékenységünkben. A fizikummal csak végrehajtjuk azt a hajlamot, ami a felszínre jön, ami úrrá lesz fölöttünk. A bizonyságtétel kijelentései között sehol sem lehet olyan meghatározást találni, amely azt mondaná ki, hogy a bűnös ember természetének felvételével a bűn fertőzöttségét is magára vette Jézus. Ilyen állítást minden esetben csak következtetésekkel, vájtestvérnő írásainak az egyéni értelmezéseivel mondanak ki azok, akik azt állítják, hogy Jézus bűnös hajlamainkat is magára vette. Vájtestvérnő a leghatározottabban tiltakozik az ilyen jellegű következtetések előtt. Gondoljatok az előbb felolvasott idézetekre. Amikor Jézus testé lett, akkor a 4000 év óta elkorcsosult ember gyönge, erőtelen testében lett emberré, azaz testé. Anélkül azonban, hogy a bűn belső fertőzöttségét is magára vette volna. Csak a belső tisztaságának a megőrzése által lehetett a világ megváltója, csak a belső tisztasága alapján lehet őt második Ádámnak nevezni. Két idézetet szeretnék még a bizonyságtétel soraiból olvasni befejezésképpen. Krisztus a bűnös ember kinézetét vette fel, isteni természetét emberi természetbe burkolta be. Ő azonban szent volt, mint ahogy Isten szent. Ő volt a bűn hordozója, akinek nem volt szüksége engesztelésre. Ha ő nem lett volna a bűn szeplője és sömörgözése nélkül, akkor nem lehetett volna az emberiség megváltója. Egy volt Istennel, tisztaságban és szentségben. Így volt képes a világ bűneiért váltságot hozni. Ő annyival hevesebben és fájdalmasabban érezte a szenvedést, mint mi, amennyivel tisztább, dicsőbb és szentebb volt az ő természete a bűnös emberi fajnál, amelyért szenvedett. Különösen egy gondolatot szeretnék kiemelni ebből a felolvasott részből, ahol azt írja a bizonyságtétel, ha ő nem lett volna a bűn szeplője, sömörgözése nélkül való, akkor nem lehetett volna az emberiség megváltója. És itt nem a cselekedetekről van szó. Amikor a bűn szeplőjéről van szó, akkor a belső fertőzöttségről van szó. A hajlamaink, a vágyaink, amik meg vannak romolva, amiket már születésünktől fogva hozunk magunkkal, majd később még tovább fejlesztünk. Jézus ettől volt mentes. Ha benne lett volna a bűn szeplője, akkor nem lehetett volna a világ megváltója. Akkor neki is megváltóra lenne szüksége, hogy ebből az állapotból megszabadulhasson. Mert ahogy gondoljatok vissza az előbbi előadásomra, hogy a bűnnek a következménye az, hogy igaz ugyan, hogy az Isten irgalma megindul rajtunk, ami bűnös beleszületésünk fölött. Isten kegyelme tekint ránk azért, mert egy ilyen állapotba születünk bele, de miért tekint ránk Isten kegyelmesen? Mert Jézus a Golgota áldozatát lefizette. Csak azon keresztül békélteti meg magával a világot. Nem a Golgota áldozatától függetlenül. És ha Jézus maga is ezzel a bűn szeplőjével, bűn sömörközésével van, vagyis a bűn belső hajlamai, indulatai vannak benne is, akkor neki is megváltóra lett volna szüksége. De mivel ő volt a megváltó, és több nincs, akkor Jézus velünk együtt veszett volna el. Ezt akarja kimondani ez az utolsó idézet. Sajnos ebbe az egy témámba nem fért bele, amit a meghívón meghirdettem, hogy mi mindenről fogok ma beszélni. Nem tudtam belefoglalni azt a gondolatot, hogy Jézus hogyan vált bűnhordozóvá. Majd a következő előadásba szeretném ezt a gondolatsort belekapcsolni. Ma tehát csak azt tudtam áttekinteni, hogy Pál apostol, amikor azt mondja, Jézus a bűntestének hasonlatosságában jött el, akkor semmiképpen nem azt mondja, hogy Jézus hozzánk hasonló bűnös belső természettel jött a világra. Nagyon hangsúlyos Pál apostolnak az a szava, hogy hasonló. Pál apostol itt ebben az igében még azt sem mondja ki, hogy ugyanolyan, hanem csak hasonló. Mert Jézus nem egészen ugyanolyan volt. Ő a második Ádám volt. A zsidókhoz írott levelében nem véletlenül fogalmaz így Pál apostol, hogy e világba bejövetelekor testet alkottál nékem. Ugyanúgy, ahogy az első Ádám az Istentől született, a második Ádám is Istentől született. A Szentlélektől fogantatott ő. Nem ember indulatából, nem emberi magból született Jézus. Igaz ugyan, hogy egy asszony volt a kihordója, de isteni magból született. Maga az Isten teremtette az ő emberi természetét, az első Ádámhoz hasonlóan. És amikor Pál azt mondja, hogy Jézus a bűntestének hasonlatosságában jött, akkor csak azt akarja hangsúlyozni, korának bármelyik bűnös emberéhez hasonló állapotában, fizikai természetében, alkatában, megjelenésében, ugyanazokkal a gyengeségekkel, erőtelenségekkel lett testé, mint abban az időben bármelyik ember. A Jóisten segítsen, hogy tudjunk ebben a gondolatkörben még tovább lépni, még tisztábban keresni, és az elkövetkezendő alkalommal majd arról szeretnék szólni Jézusról, amikor a Biblia azt mondja, hogy ő az ember fia, akkor mit jelentett számára, hogy ő ember fiává lett. A Jóisten segítsen arra, hogy megfelelő belső lelki alázatossággal tudjuk ezeket az igéket kutatni, beletekinteni, és kérjük az Isten szent lelkének a vezetését ehhez. Amen.